Tehát ennek a sorozatnak a neve Sabbat Kitécé, és a heti szakasz a Mózes 5. könyvének a 21. fejezetébe kezdődik a 10. verstől, aminek csak egy részét pont a Kitécé miatt olvasnám föl. Mikor hadban megy ellenséged ellen, és kezedbe adja őket az Úr, te is ellen, és azok foglyokat ejtesz, és meglátsz a foglyok között egy szép ábrázatú asszonyt, és megszerette azt, hogy elvennéd feleségül, vidd be őt a te házadba, hogy nyírja meg a fejét, és mesél a körmeit. És az ő fogajruhát vesse le a magáról, és maradjon a te házadból, sírassa az ő atyát, anyját egész hónapig, csak azután menj be hozzá, és légy az ő férje, és legyen a te feleséged. Amikor hadba mégy, itt kezdődik a heti szakasz. Ezen a szombaton ezt megelőzően felmerült valóban az a kérdés, hogy most, amikor ebben a heti szakaszban szinte mérhetetlen mennyiségű törvény van, és közben felmerült a kérdés, hogy mi a törvénye a nem zsidónak, a zsidónak, milyen törvény vonatkozik ránk, akkor most miről is beszéljek. Hiszen tényleg a kitécé szakasz az a törvény felsorolásoknak a maximum a summázása, és különösen azért, mert úgymond humanitárius törvények sokasága van benne. A családról szól, ember szeretetről szólnak a törvények, családról, mint itt a hadi fogolyként elhozott nőnek a kérdése is mindjárt szerepel. Család, házasság, gyermek, örökség, az állatokra vonatkozó törvények vannak, humanitárius törvények vannak. Miről is beszéljünk? Vajon ezek közül mi fontos nekünk? Valóban, hogy van az, hogy melyik törvény az, ami ránk vonatkozik? És amikor a törvényekről beszélünk, akkor itt mégis egy szakasz kiveszek az aktualitása miatt, ami most korunkban igen aktuális, de mégis felmerülnek a törvényeknek a kérdése, hogy amikor itt a Bibliában olvassuk azt, hogy hogy kell bánni egy hadifogolyként elfogott nővel, hogyan kell bánni az állatokkal, hogyan kell bánnunk azzal, amikor valakinek vissza kell adni az elveszett tárgyát, ha valaki elveszíti a lovát, a szamarát, vagy bármi állatát, amelyik elmegy, akár a ruháját, bármit. És ha ezekre a törvényekre gondolok, akkor abban a pillanatban azt kell mondanom, hogy ezek a törvények igazából íratlanul is bennünk vannak. Íratlanul is bennünk vannak azok a törvények, hogy ha találok valamit az utcán, akkor elsőként belülről elindul az a szívbeírt törvény, vajon kié lehet ez. Persze beindul a negatív is, hogy bárcsak ne tudnám meg, ne lenne benne egy igazolvány, ne lenne benne egy csekk maradványa, vagy valami cím, bárcsak ne lenne benne, de valahol bennünk vannak a szívünkben ezek a törvények. Add vissza, ami a másiké. Ezek a törvényeknél, amiket itt elolvassuk, az elveszett tárgyak, és egyéb vegyes törvények, amik vannak ebben a Biblia részben, bizony, ezek mind-mind előttünk nagyon is ismerősek. Isten adott úgymond olyan törvényeket, ami szívünkbe van írva, szellemünkbe van írva, minden embernek ott van a szívébe írva, csak szeretjük ezeket valahogy visszatunkolni, szeretjük valahogy nem tudomásul venni, mert magunkat jobban szeretjük annál, hogy ezeket a törvényeket betartsuk. Jobban szeretjük, és persze, hogy nem szeretnénk visszaadni, persze, hogy szeretnénk mindent magunkévá tenni, persze, hogy szeretnénk mindenkit hadifogolyként kezelni, kisajátítani, magunkévá tenni. Az önzés, az önszeretetnek a törvényei felülírják azokat az ösztönöket, azokat a lelkiismereti törvényeket, amikor a lelkem ismer engemet, mondjuk így a magyar nyelven játszva, hogy belülről ismer engem az, aki bennem van, a belső énem, hogy ezt tenném, de ne tedd. Ha találtam valamit, akkor belülről szólal meg, belülről kontrollál az, amit Isten írt belénk. Milyen törvények vonatkoznak ránk? És amikor tényleg a kitécé szakaszban számtalan törvény van, most nem számoltam meg hány törvény van a 613-ból, akkor felmerül tényleg ez a kérdés. Melyik törvény az, amit meg kell tartanunk? Bizony, amikor előveszem az Ószövetségnek mondott, első szövetségnek a könyvét, akkor ezek a törvények mindenkire vonatkoznak. Mindenkire. Isten minden embernek a szívébe beleírta azokat a törvényeket, amit itt a választott népen keresztül mindenkinek adott. Amikor tényleg erre a szombatra úgy igazából gondolatilag készültem, akkor felmerült végül is bennem, hogy miről is kellene ma beszélni, visszakanyarodok a kérdésemhez, hiszen szerdai napon, mint mondtam, viszonylag jelentős napon volt egy szerződéskötés miatt, de azért úgy elmondom, szerdán úgy kezdődött, hogy Budapesten voltam, elindultam az önkormányzat ügyvédi iroda magasságába, irányába, és ahogy a trolibuszon mentem a zsinagóga felé, kapásból azonnal 5 zsidóval találkoztam. 5 vezető beosztásban levő zsidóval, hadd ne mondjam a neveket, ebből igazából mindegyikkel pozitív volt a találkozásom. Mondhatnám azt, hogy tényleg hónapok óta azon imádkozunk és azon gondolkodunk, hogy hogy jelenjen meg az az írások, ami közel 1000 oldalas tanítás, és azonnal ott helyben, amikor leszálltam a tróliról, akkor találkoztam egy nyomdának a vezetőjével, aki egészen jó ajánlatot mondott, ami megoldható. Aztán a másik, harmadik, mindenki mondott valami jót, de amikor elindultam tovább, akkor újabb nagy meglepetés ért, hiszen a Jewish for Jesus aktivistával találkoztam, aki megszólított mindjárt, feltehetően a szakállamnak köszönhető a külsőségek miatt, és egy pillanat alatt fölturbózódott a gyomrom, mert évekkel ezelőtt kifejtettem, hogy mit jelent az, hogy Jewish for Jesus. Mit jelent ez az antikrisztusi vonulat, és mit jelent a káros tevékenységük. És megkérdeztem a fiatal embert, mondom, melyik gyülekezethez betartozol. Az ő 30 évével sose volt zsidó, de nagy lelkesedéssel déli 10 órakor, 9 órakor meg akart téríteni, mert zsidók Jézusért. Na, úgy kezdődik, hogy senki nem tesz semmit Jézusért. Ő már tett valamit, hogy jó volna egy picit alázatba lenni. A másik, amikor egy sose volt zsidó, zsidók a Jézusért című atakba engem megszólítanak, akkor úgy megkérdeztem, és mondta, láttam az élő zsidót egyáltalán? Milyen néven csinálod ezt? Ezt hazugságnak hívják. Ez hazugságnak. Aztán egy harmadik kérdésem az volt, hogy te ugye a 30-as éveidben járván, vagy 20-as éveidben körülbelül atájt. Mondd, miért nem dolgozol ebben a napnak a szép, gyönyörű időszakában? Ennyire ráélsz, kitart el? Milyen törvényről beszéljünk? Lehet, hogy kemény voltam. 1. Ne hazudj. 2. Isten azt mondta, hogy dolgozz, és ne azt, hogy ingyen élő misszionárus legyél. A harmadik pedig nem erőszakoskodunk. A negyedik, ismerni kellene azt, hogy Istennek mi az elhívása és akarat a zsidósággal, nem folytatom. Elmegyek az ügyvédi irodába Budára, jövök mosolyogva. Hát kivel találkozom? Jewish for Jesus. Ott már lila volt a fejem, de azért úgy elmondtam, hogy mondtam volna. De hát egy probléma volt, hogy a fickó nem tudott magyarul. És a hosszas beszélgetések után kiderült, hogy ez a németül tudunk valamit beszélgetni. A szókincsemben úgy volt egy-két kedves szó hozzá, hogy ez, amit csináltok, ez nem egészen Isten szerint, és őt antikrisztusi. Megint egy kérdés. Isten hol akar téged látni, szolgálni? Mit keresek én, teszem azt egy spanyol területen, amikor spanyolul még a narancs nevét se ismerem? Isten küldött oda, vagy valamilyen, miért csinálod ezt? Lehetne törvényekről beszélni. Na, megyek 15 métert, a mormon eltárs, vagy pajtás, mit bánom, minek nevezzük, ott áll mellettem. Mondom, nem igaz, hát ez egy ilyen nap. Egy ilyen nap, annak már csak intettem, hogy szevasz, nem tudok mit csinálni vele, az legalább tisztességesen megtanulta a magyar nyelvet, szép fekete ruhájába, ott izzad a 30 fokon, egy legalább becsületes ember, igaz, hogy nem tudja, mit csinál. Keletinél leszállok a buszról, újra Jewish for Jesus. Hát mondom, ilyen napon van, de következő, ott már nem szóltam. A 40 éves kislány nagy mosolyok közepette térjét osztogat boldog-boldogtalannak szórólapokat. Az a 40 éves kislány, akit ön megkérdezni, ugyan miért nem mentél férhez, ugyan miért nincs gyereked, és ugyan mit csinálsz az utcán? Kinek adtad el magadat? Miközben ugye ismerem kb. 20 évvel kislányt, de 15 biztos, és már úgy elmondtam neki, hogy a Jewish for Jesus mit jelent, és úgy elmondtam neki sok mindent már az életemben. Ott már nem szóltam semmit. Ennyi egy szerdai nap, beszélünk a törvényről. Miért nem mentél félhez? Miért nincs gyereked? Miért nem dolgozol? Sorba hozzam a törvényeket? Na vajon melyik törvény vonatkozik ránk? Kivel beszéljek? törvényről. A törvénytelenül misszionálókkal? Isten akaratát nem ismerő, Isten akaratával szemben misszionálókat? Akár mormon, akár Jewish vagy Jézus, ki kell mondanom? Vállalom, mert bármikor az interneten leírva elolvashatja valaki is azt, amit kibontottam. No, csütörtök, dolgozom, egymagam vagyok a házba, meg a szerszámok, pénteken Budapest. Szokásom szerint bekapcsolom Mária Rádió, ez az amaz ilyen közkedvelt műsorokat, és ledöbbentem. Fiatalok a világ egységéért. Jamfest annyit jelent, hogy a fokulári mozgalomnak Budapesten van a 85 ország részvevőivel tartott összejövetele. A világ egységéért, a világ békéért. Eszembe jött drága adventista nagyapám, aki azt mondta, béke, biztonság, és itt a világ vége. Na, erről szól a történet különben. Nem gond, fokulári mozgalom, ennyi, csinálják, ő dolgok, ő felelősségük. Részt vesznek a protestánsok rajta, katolikusok, még ez sem nagyon zavar az ökumenikus időben, mert mi közöm hozzájuk. Azonban, részt vesznek rajta a többi nagy vallásoknak a vezetőik, delegációi küldötték. A világ egységéért. Felmerül a kérdésem, hogy keresztényként ki ismeri a Bibliát? Keresztényként ki ismeri az Antikrisztusnak a közeledését? A keresztényként ki ismeri ezt a hamis békét, hamis egységet, ami már nem ökumené szinten megy, hanem világ egységében működik? Ki is mondják? A fiatalok az új világrendnek, az egységes világrendnek a jövendő részesei. És amikor nekem 2037-ig kell kifizetnem a lakást részletekben, akkor meg kell mondanom, nem biztos, hogy ki fogom fizetni. Mert annyira az utolsó idők jelei ez az antikrisztusi mozdulat, amit a szemünk előtt megy, hogy vannak kétségeim, hogy mit fogok megélni. Na, milyen törvényről beszéljek? Kikkel, mikor lehet egységbe valaki? Ki az, akivel egyáltalán leülhetek egy asztalhoz? Kivel mehetek a bazilika elé misézni protestáns módon és a buddhistákkal? Én azt hiszem, mindenre van válasz a Bibliában. És mindenre ott az ellenzés. Nem, nekem béke kell, nekem egység kell, nekem a szeretet kell, ami szeretet természetesen. Hát ha valamikor aktuális, akkor most tényleg a törvényekről kell beszélni. Nincs más. Törvényekről kell beszélni, és én hadd mondjak valamit, miről kell beszélni, amikor a következő fejezetet, amit kerestem az előbb a részt, onnit olvasok elő egy bibliai verset, 23. fejezet 7. versét. Ne utáld az edomitát, mert atyád fia az, ne utáld az egyiptombelit, mert jövevény voltál az ő földén. Úgy tűnik, hogy nem sokat mond. Egy törvény. Ne utáld az edomitát, és ne utáld az egyiptomit. Meglepetés az egész az, hogy ebben a bibliai versben szó szerint a gerim, gér szója van benne, úgy, ahogy Károl jól is fordította. Ne utáld az egyiptomit, mert mi voltál, jövevény voltál. A héber szónak a másik jelentése a vendég. Ebben az esetben vendég. Hát igen érdekes, amikor a Bibliában egy helyen előfordul, hogy nem rabszolga voltál, nem ott voltál Egyiptomban, ami kiszolgáltatott. Vendég és jövevény voltál. Ne utáld Egyiptomot. És amikor arról beszélünk, hogy törvény, akkor már is föl kell tennem a kérdést. Mi az, ami bennünket nagyon-nagyon sérteni tud, nagyon-nagyon megváltoztatja az életünket? Pontosan az, ha törvényeskedünk, pontosan az, ha liberálisak vagyunk a törvények kapcsán. És Bibliában itt van most egy parancs. Ne utáld az egyiptomit, mert jövevény, vendég voltál Egyiptomba. Ne utáld. És ez ma is szól. Ne utáld a világot. Mert nem az a világ, amelyik. Nem az a világra rossz, amit körülötted van, ha azoknak a vezetése, szellemi vezetése. Egyiptomban se az egyiptomival volt a baj, hanem a fáraóval, azzal a szellemiséggel. Ne utáld a világot. De amit a fáraó akar neked tenni, azt nem kell elfogadnod. Azt meg kell szenvedned. Úgy kell élned ezen a földön, hogy itt most te vendég vagy. Jövevény. Egy kis időre betértél. 50-60-80 akárhány évre. A zsidóság is. Bármilyen furcsa, ez a Biblia vers szerint vendégek voltak Egyiptomban. Hát egy kicsit húzós, megmondom őszintén, de mondd, a mai életed nem húzós. A mai életed a kellemes vendégeskedés itt az életed során, ez a földön? Mégis itt a válasz. Ne utáld. Ne utáld a világot. És ez számomra is tanító, amikor ezeket a borzalmakat találkozom, keresztény és egyéb szinteken mennek a keresztény néven, mondjam így, a különböző törvénytelenségek, akkor ki kell mondanom, nem utálhatom. Nem utálhatom az a szerencsétlen, aki merő jó indulatból most azt hiszi valami missziónak az oszlopos tagja, és kiküdték valahol a 40 fokba misszionálni, és úgy, ahogy nem volt éveken keresztül egyetlen egy ember se, aki erre hajlott, vagy sikerült valamit elérni nála, most se lesz, mert Isten akaratában semmiképpen nem fér bele. Mégse szabad utálnom. De viszont azt, aki elindította ezt, aki egy fokulári mozgalomba, egy hamis egységre, egy antikrisztusi egységre, sőt azon túl, szinte uszítja a világ fiataljait, azt igen. Ne utáld azt a 14 ezer embert, aki ma a sportcsarnokban van. Ne utáld azt a reformátest, aki ott ül a padba, és azt a katolikus és azt a buddhistát, akik együtt vannak, mert az ember tudatlanságában, merő jó hiszeműségében nem utálatra, nem sajnálatra méltó. Vendég vagy köztük. Vendég vagy itt a földön, és neked tudomásul kell venni, hogy nem az emberiséggel van baj, hanem az, amivel azzal van baj, aki irányítja az emberiséget. Neked a sátánt kell gyűlölnöd. Ne utáld ezt a világot. Ne esél bele abba a farizeuságba, hogy ezt se szabad, az se szabad. Én keresztény vagyok, első osztályú, egyedül megváltó társulatnak a tagja. Nem, nem, nem. Te vendég vagy ezen a földön. Éljél itt úgy, mint a vendég. Vendég jogaid vannak, de vannak olyan vendégeskedések is, mint Izraelnek volt ott Egyiptomban. Tudomásul kell venni. Te csak vendég vagy ezen a földön. Te csak vendég vagy Egyiptomba. Ne utáld ezt a földet. Éld meg mindazt, ami Istentől van, mert ami Istentől van, mind szent és akarja, hogy valóban tiszta legyen, és ő szerinte való legyen. Ennek pedig előfeltétele az, hogy ami a földön van és szent, kizárólag csak az lehet, amit Istentől kaptál. Ezért nekünk a törvényben meg kell találnunk azt, amit Istentől kaptunk, és azt, hogy azt hogyan használjuk. Meg kell találni az alanyt, az igét és a tárgyat, meg kell találnunk az összefüggéseket, hogy szinte mondatokat és hitvalló mondatokat is tudjunk mondani Isten előtt, hogy ő adta, ezért adta, és ezt fogom tenni, ő vele, vagy egyedül, ahogy kell, vagy közösségben. Nekünk ez a feladatunk. Nem az, hogy kinek mi vonatkozik, mert ez már gyanús. Azért, hogy a zsidóknál ezt be kell tartani, bizony vannak olyan törvények, amit Isten kimondottan zsidóságnak adott. Azt nem kell megtartani másnak. Ezen kívül a törvényeken belül természetesen számtalan emberi törvény van, és a törvényeknek az elferdítésében két irányú természetesen, mint minden. A zsidóság rápakolt egy csomó olyan törvényt, amire nincs szükség, és a kereszténységnek a törvényrendje maga a hierarchikus építkezése miatt megnyírbálva, átalakítva a saját célra, haszonra. Ez a probléma. A feladatunk, amikor ilyen sok-sok törvénnyel találkozunk, pontosan arról szól, hol van rajta ráépítés, ami nem kell, hol van, amikor ellökjük, mert nem kell, és amikor a kitérő szakasznak a különböző kommentárjait valaki véletlenségből is előveszi zsidó területről, akkor rá fog döbbenni a zsidóság, azt mondja, hát ezeket már mind nem tartjuk meg. Nem kell megtartani. Ezeket már úgy, ahogy van, felejtsük is el. Pont a zsidóság mondja. Miközben, aki liberális a törvényekkel szemben, meg se tartja, kereszténységben természetesen átformálja saját haszon és uralmi rendére. Mi az igazság? És ez a feladatunk a törvényekkel. Megtalálni azt, amit Isten a szívünkbe írt, valóban, mint itt az egyszerű törvény, ha elveszít valaki valamit, egyértelműen visszajár. Ha megtalálod valakinek a kóbor marháját, akkor neked úgy, ahogy van, etetned kell a kóbor marhát, azért, hogy vissza tud adni, aki a tulajdonosa. Számtalan ilyen törvény, hogy ma is csak szó cserével lehetne, de mégis el kell mondani, mert érvényes számunkra. Tehát mit kell tanítanunk törvényt? Amit Isten írt belénk, újra felfedezni, amit Isten elénk tárt kinyilatkoztatás által, újra kell tisztázni, hogy mi ez abból, amit meg kell tartanunk, és vigyázat a törvénynek akkor, amikor azt mondom, kell vagy nem kell, ez tudat alatt is arról szól, hogy engedetlen akarok lenni. Tudat alatt is. Meg kell értenem a törvényt. Mi az, amit Isten adott? És mi az, amit ember adott, vagy ember elvett? A mínusz és a plusz ugyanúgy meg kell értenünk. Ne keverjük össze a törvényrendeket, de ugyanakkor ma ebben a világban, ebben a törvénytelen világban nagyon sürgős és nagyon fontos megtalálni, amit Isten adott. Megtalálni. Nem azt, amit ráírtak, amivel áthímezték, amivel átköltötték, amivel leszedtek belőle, abszolút nem azt. Azt odaállni Isten elé, úgy odaállni, Uram, te mutasd meg a törvényedet. És ő ígérete szerint elnézi a tudattalanság idejét, de nem hagy tudatlanságba. Ha kérdezzük őt, és ez a feladata ma is a zsidóságnak, amit eredetbe kaptál, azt kell adnod. Amit eredetbe kaptál. És természetesen ebben a pillanatban a rabbinikus judaizmus számtalan törvény kirepül, nincs rá szükség, és ebben a pillanatban számtalan humanista és hellenista törvényrenddel szembe kerül az ember, ütközésbe kerül, amit a kereszténység saját célra, haszonra kialakított, hogy másokat leuraljon. Ebben a világban valóban számtalan olyan törvény van, ami nem igaz, és számtalan törvény van, ami a szívünkben van, de mégse cselekedjük. Számtalan van, és ebben egymást taníthatjuk, és egymást segíthetjük. Tehát 23. fejezetnek a 7. versét, ne utáld az edomitát, mert atyád fia az, ne utáld az egyiptomit, mert jövevény voltál az ő földjén. Ne felejtsük el, hogy az egyiptomi mellett ott van az edomita is, és ez megint számunkra nagyon-nagyon fontos, mert az edomita és a óta egyértelműen testvér, nem utálhatod a testvéredet. Akármennyi is ellenséged, nem utálhatod. Ki lehetne bontani egészen odáig, hogy minden ember testvér, de inkább arra beszéljük, hogy egy atyának vagyunk a gyermekei. De kicsoda az egy atyának a gyermeke? A Szent Háromság egy örök Isten valóban pontosítani kell, hogy egy atyánk van, és nem akárki és más, de ha benne vagyunk, és ha ütközések is vannak, nem azt jelenti, hogy öleljük meg egymást. Bár Ézsau és Jákob is kibékült egymással, amikor találkoztak, de mégis a testvéredet soha nem gyűlölheted. Soha-soha. És ez is parancs. Mert az, aki jelen pillanatban ellenséged, antiszemita, vagy magával, akármelyik Krisztusival szemben lelki keresztényként ütközik, nem utálhatod. Mert egy közös pontban, a testvérségben, Isten népénél mégis ott van Edom Jákobnak a kérdése. Ott van a testvérség, amit nem tagadhatsz meg. A kereszténység kompletten valóban a testvéred, az nem jelenti azt, hogy úgy is testvéred, hogy vele egy vagy, de ne utáljad se ezt a világot, se ezt a vallásos, és nem krisztusi népet. Ezt se utáld. Ez a mi számunkra üzenet ebben a részben, és bizony tapasztalhatom azt is, hogy könnyen elindítja az emberben is az utálatot, akár amit én most szerdán, vagy akár most pénteken, tegnapi nap megtapasztaltam, és magam is tanultam belőle, őket nem utálhatom. De bizony fájt a szívem, mikor hallottam, hogy sok-sok lelkes fiatal, egy hamis célér, egy antikrisztusi célér elvakultan tapsol és kiabál, és bizony fájt a szívem, amikor zsidók Jézus érnében Isten akarata ellen, pont a zsidóság ellen, pont Istennek a zsidósággal kapcsolatos akarata ellen, vakon, lelkesen, szintén fiatalok, törvénytelenül ügyködnek, mert azt hiszik, hogy jó. Nem utálom. De vissza kell térni erre a bibliai versre. Vigyázz ne, hogy megutáld. Vigyázz ne, hogy megutáld azt a keresztényt, és vigyázz meg, ne utáld azt a világét. Mert nem tudja, mit cselekszik. Nekünk is legalább annak kellene, mint Istennek, hogy a tudatlanság állapotát el kell néznünk. Na de meddig? Mindaddig, amíg te nem mondtál törvényt, te nem mondtad ki Isten akaratát, te nem állítottad valakit a világosságban a döntésig, róla, Isten akaratáról és Isten törvényeiről, kegyelméről kell egyszerre bizonságot tennünk. Tehát így most elkezdem a törvényeknek a felsorolását, és mégis a 23. fejezetnél a 20. verssel kezdem. Miért kezdem el, majd lassan elmondom. 23. fejezet 20-as verse pedig úgy kezdődik: idegentől vehetsz kamatot, de atyád fiától ne vegy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, mire kinyújtott kezed, azon a földre, amire bemegy, hogy bírjad azt. Aztán folytatom tovább. Ha fogadással ígérsz valamit az Úrnak, a te Istenednek, ne hallgassd annak megadását, mert bizony megkeresi az rajtad az Úr, a te Istened, és bűnöl tulajdonítatik ez néked. Ha pedig nem teszesz fogadást, bűnt sem tulajdonítatik néked. Úgy eljj arra, ami ajkaidon kijön, és úgy teljesíts, amit száddal ígérsz, mint amikor szabad akarattal teszesz fogadást az Úrnak, a te Istenednek. Ha bemégy a te fel a barátodnak szőlőjébe, legyél szőlőt kívánságos szerint, jól lakásolik, de edényedben ne rakj. Ha bemégy a te fel a barátod vetésébe, kezeddel szaggass kalászokat, de sarlóval ne vágj be a te fel a barátod vetésébe. Aztán folytatom a 24. fejezetnek a 6. versétől. Zálogba senki ne vegyen kézimalmot vagy valomkövet, mert életet venne zálogba. Hogyha rajta kapnak valakit, aki embert lop az ő atyaik közül, Izrael fő közül, és hatalmaskodik rajta, hogy eladja, az halljon meg az a tolvaj, így tisztítsd meg ki a gonoszt a te közülöd. 10. Ha kölcsönadsz valamit a te fel a barátodnak, ne menj be az ő házába, hogy magad védj zálogot tőle, kívül állj meg, és az ember, akinek kölcsönt, az maga vigye ki hozzád az ő zálogát. Hogyha szegény ember, az ne feküdjél le az ő zálogával. Bizony, add vissza néki azt az zálogot napnyugtakor, hogy az ő ruhájába feküdjék le, és áldjon téged, és igazságú lesz az néked az Úr előtt, a te Istened előtt. Folytathatnám mindezt. Valamennyi pénzről, anyagiakról, arról, amiről ráadásul vádolják a zsidóságot, arról szól. Bizony, ezeket a törvényeket úgy, ahogy van, aktualizálni kellene. Idegentől vehetsz kamatot, de az atyád fiától ne védj kamatot, hogy megáldjon téged az Úr. Kölcsön adhatsz, mikor látod, hogy a testvéred valóban úgymond padlót fogott, szüksége van, kölcsönt, de viszont kamatot már nem vehetsz. Kölcsönt, mert Isten adott neked, van miből megsegítened, de nem lehetsz az Istene. Istene vagy akkor, ha adsz neki, és nem kéred vissza. Istene vagy akkor, amikor ezért viszonzást, kamatot követelsz. Tudom, érdekes dolog pont zsidóként ezt mondani, amikor állítólag a bankvilágnak legnagyobb része zsidóból áll. Hozzáteszem, állítólag Magyarországon a bankároknak a 7%-a zsidó, a többi nem. Statisztika. De viszont az tény, hogy Magyarországon, az akkoriban kötelező volt a zsidóságnak kamatot adni, kamatra kölcsönt adni. Kötelessége volt. Mert valamikor így működött a zsidóságnak a ellehetetlenítése, hogy a törvényeket, amit itt olvasok például, lehetetlenné tették nekik, hogy betartsák. Ezért volt, hogy szombat helyett vasárnap, vásárnap, szombaton kellett neki kereskedni, amikor nem lehetett, vasárnap, a vásárnapon meg már megint csak nem lehetett, és sokkal több adót kellett fizetni, mint többieknek. ezért. Ezért kellett neki kölcsön adni kamatra pénzt, hogy Isten törvényét, a zsidóság parancsra szegje meg. Természetesen a túloldalon is volt egy olyan reakció, amit persze ott is emberek vannak a zsidó nép közepette is, hogy idegentől szedhetsz kamatot, de a saját népettől nem. És természetesen itt beérkezett az uzsorakamat és a szabadság arra, hogy kifosszák a másik nemzeteket. Persze lehet rosszul használni a törvényeket is. De amikor itt folytattam a törvényeket, akkor Isten igencsak szabályozza azt, amiben mi most szenvedünk. Mert ma ebben a korban csak kamatra adnak kölcsönt, kivéve nekem, aki nem kölcsönt kaptam, és nem kamatra. Csak kamatra. Azért, hogy adósodjál el. Azért, hogy legyen, aki uralkodik feletted. Azért ma már a kamatot se tudod kifejezni, nem hogy azt a tőkét, amit kaptál, injekcióként. Miért történik ez? Messze ív. Messze lehet vezetni, ez az eladósodás oda fog vezetni, szándékosan, hogy valóban nem lesz munkanélküli még Magyarországon se. A feudalizmusban nem voltak munkanélküliek. Mikor uralkodik feletted valaki, az kötelezni fog munkára. Meg lehet oldani a munkanélküliséget. Világszerte meg lehet oldani. Csak adósság kell tenni valakit. És ugyanakkor nem veszik figyelembe, és szemmel láthatólag az egész világ rohan ebbe a vesztébe, amikor tényleg a zsarnokságot, a tolvajt nemhogy bünteti, hanem önmaga zsarnokoskodik. Amikor a kamatra adott pénzekkel valóban uralommal helyezik az egész világot. És amikor tényleg olvassuk azt, hogy a szegény embertől ne vedd el azt, ami megélhetése, a takaróját, ne vedd el a szerszámát, ne lehetetlenítsd el. Tulajdonképpen ez folyik jelen pillanatban is, az ellehetetlenítés. Pontosan Isten törvénye ellen megy az egész világ, és mi hallgatunk, és mi nem olvassuk az Ószövetséget, mert a zsidóké, meg régi, meg nem kell. A mai korunknak, ezeknek a törvényeknek a be nem tartása, pontosan ezeknek a szándékos be nem tartása, a megelőzése, pontosan ez indította el a törvényeknek az elvetése. Pontosan. Pontosan csak ezeket a törvényeket, amit előveszek itt, zsarnokságról, zálogról, mit lehet zálogba venni? Mit lehet, hogyan kell visszaadni a kamat szedésnek a tilalmát, a mértékletességet, és azt az alázatot, hogyha valaki tartozik, akkor akinek tartozik, nem mehetett be a házába, és nem tette, nem szégyeníthette meg. De miért? Pontosan az, mert aki ezt teszi, aki a másik embert az uralma alá hajtja, aki a másik embert lehetetlen helyzetbe teszi, pontosan Istennel szemben Istent becsmérli le. Isten helyett istenkedik, és amikor a 13. verset olvastam, bizony add vissza néki az állogod napnyugtakor, hogy az ő ruhájában feküdjék le, és áldjon téged. Áldjon téged? Gondolod, az a sok ember, aki ma bajba van, nem Istent átkozza? Nagyon sok ember. A sok adós, a sok svájci kölcsön, a sok nyűg, mennyi bűnnek az elindítója? Hány ezren mentek ki rabszolgának Angliába? Vakon. És kimennek, rabszolgák lesznek, nem jövevények, nem vendégek. Szétmegy a házasságuk, a gyereküknek nem lesz jövője, mert talajtalanok. És visszajönnek a semmibe. Ha vissza tudnak egyáltalán jönni. Mert törvényeket nem ismernek. Mert a mértékletességet nem ismerjük. Mert nem tudjuk áldani Istent azért, amit adott nekünk. De tudjuk áldkozni Istent, hogy azt, amit elvettünk, jogtalanul azt ki kell fizetnünk. Tudjuk áldkozni Istent. És erre megvannak az emberi eszközök, akik Isten törvényét ismerik, vagy nem ismerik, és úgy adnak neked kölcsönt, és úgy veszik el tőled a létminimumodat, és úgy veszik el a takaródat, hogy megfázzál, hogy eleve egy hálátlan, lázadó ember legyél. A lázadó ember, aki Isten ellen fordul. Ugye kellenek a törvények? Ugye kellenének a törvények? Hogy ne kellenének? És azért odalékul azért néhány törvényt, hadd vegyünk itt elő. Hadd vegyünk elő törvényt, amikor a 22. fejezet törvényhalmazából csak kiemelek néhányat. 4. vers. Ha látod, hogy a te atyád fiának szamara vagy őkre az úton eldőlve fekszik, ne fordulj azoktól, hanem vele együtt emelt fel azokat. Ha ma elesel az utcán, jó esetben azt mondják, hogy be vagy rúgva. Jó esetben, rosszabb esetben kiszedik a zsebedbe a maradékot. Vagy beléd rúgnak. Rosszabb esetben azt mondják, hogy odalökünk neki valamit a csövesnek és kis pénz, meg adunk neki valami adományt, és nincs megoldva a kérdés. Ez a törvény arról szól, válvetve együtt fölemelni azt, akinek a szamara a földön van. Nem humanizmusról szól, arról szól, válvetve. Arról, hogy állj mellé emelt föl, ő is mozogjon meg, te is, aki teheted, van erőd még. Szembe minden humanizmussal, és szembe minden tarhálással, vele együtt emelt föl. 5. vers. Asszony, ne viseljen férfi ruházatot, se férfi ne öltözik asszonyruhába, mert mind utálatos az Úr előtt, a te Isten előtt, aki ezt műveli. Nem az a kérdés, milyen ruha van rajtad. Lehet bemenni egy gyülekezetbe, ahol kinéznek és megszólnak a férfinek hasonló nadrágból egy nő. Igen. Itt a szellemi tartalma. Ha nő vagy, ne próbálj férfi lenni. Ha férfi vagy, ne próbálj nő lenni. És ez mind a jövő generációja. Arról szól, ahol egy nő neveli a fiú gyereket, abból nem lesz férfi. És nagyon sok helyen a család, mint olyan, nem működik. Nem működik. Kiestek a szerepekből és az Isten által adott helyzetből az emberek. Pedig itt a figyelmeztetés. Ne játsz férfiként nőt, nőként férfit. Isten elrendelésében legyél. Mert a férfias nőnek nem lesz se családja, se gyereke, szingli lesz. Gyilkos, mert meg se születik a gyereke. És a gyerek kerül a kezébe, az biztos, hogy férfi ellenesség van. Ne játsszál. Isten komolyan mondta ezt. Ne viseljél. Ne viseljél más státusz, mint amit adtam neked. Ha madárfészek akad eléd be az úton valamely fán vagy földön, madárfiakkal vagy tojásokkal, és az anya rajtuk ül a fiakon, vagy a tojásokon, meg ne fogd az anyát a fiakkal egyben, hanem bizony bocsásd el az anyát, és a fiakat fogd el magadnak, hogy jó legyen dolgod, és hosszú ideig élj. Kemény üzenet, hosszú ideig éljél. Itt nem arról van szó, hogy ki kell nyolni az állatoknak a bocskorát, nem arról szó, hogy szól a történet, hogy állatimádónak kell lenni, hanem az, hogy Isten szereti az állatvilágot, és szövetséget kötött Noé idejében vele is, és viselkedjél, mert az állat is érez. Nem állatnak kell a kiszolgáltatottja lenni, bálványozni az állatot, hanem tudd meg, az állat is érez. Az állat anyja is érzi, hogy elveszi a kölykét, a tojását. Isten még az állatokról is gondoskodik. És ez is hogy működik ma? Ma már több, sokkal több törvényes joga van egy ebnek, mint egy embernek. Ugye egy kicsit másképp működik valami, és Isten törvényeit jó lenne. Ha folytatom tovább, sorrendben 8. vers. Ha új házat építesz, házfedeledre korlátot csinál, hogy vérrel ne terheld a te házadat, hogy valaki leesik arról. Ha új házat építesz. Amikor házasságot kötsz, házat építesz. Amikor az életed él, belépte a felnőtt korba, új házat építesz. Korlátok hol vannak? Ugye Közel-Keleten, abban a napsütötte, abban az éghajlatban, a háztetőn folyt az élet a hűvösség miatt a naplemente után. Ha ott aludtak és ott pihentek, és ha valaki elindult, és nem tudta, hogy hol van a háztető vége, és leesett, akkor kitörte a nyakát. a házigazda a felelős az életéért. Ha majd a gyereket fölnő és elindul a sötétben, mert nem adtál neki korlátokat, ha elindul a sötétben, mert nem adtál neki világosságot, mert te nem ismeri az életet, a határait, ugyan ki lesz a felelős, hogy kitört a nyakát? Ugyan ki lesz a felelős, hogy összetörte magát? Ugyan, ha nem szabsz a saját életednek határt, ki lesz a felelős, hogyha narkósan előkapnak valami utcasarkon fetrengve? Ki az? A szüleid? Mindegy. Te? Mindegy. Határt szabni a háztetőnek, hogy te miattad ne lehessen senkinek, de senkinek tudatlanságból sem sérelme, baja, sőt halála. Milyen korlátok között vagyunk? Ilyen liberális korlátok közül? Arra mész, amikor akarsz, akkor jössz haza, amikor akarsz, azra költöd a pénzed, ami akarod. Mondjam a szabadságainkat. Ma már minden szabad. Nincs kerítés. Nincs a háztetőn, a házadnak a tetején korlát, és sorba halnak meg a fiatalok. Sorba hal meg az életekbe a határtalan hülyeségek miatt a dolgok. Az álmaid, azt, amit Isten adott, vesznek el, potyognak le, mert a határokon kívül vagy. Mert nem volt valaki, aki szóljon. Na ez a határ, pont Isten törvénye. Idáig, és ne tovább. Van szabadságod, de van határod. Ki adja meg a határt, ha nem Isten törvénye, Isten igéje, annak a végrehajtás utasításai? Ugyan ki adja meg? Mert a másik értelemben, emberi értelemben ez rabság. Isten szabadságot adott, de határokkal. 9. vers. Neves a te szőlődbe kétféle magot, hogy fertőzötté ne legyen az egész, a mag melyet elvesz a szőlőnek termése. Kétféle vetemény. Vasárnap keresztény, szerdán dizsi. Hétköznap piálok, szombaton, hős presbiter vagyok. Melyik fog győzni? Melyik? Én még egyszer nem láttam azt, hogy a jó a kettősségbe. Az csak kegyelemből és bűnbánatból. De bizony ott van a kétféleségnek a következménye. A rossz mindig beszennyez. Egy csepp tintával egy vödör vizet be lehet színesíteni. Egy csepp méreggel ezreket ki lehet írtani. Ezreket. Ne szánts ökrön és szamáron együtt. Mondhatnám a fele másikát. Mondhatnám azt, hogy valakinek más a talentuma, más az adottsága. Mondhatnám, hogy más a sebessége, és mennyi, de mennyi probléma van. Ha két ember nem úgy van együtt, ahogy Isten egymásnak teremtette, akár tudásban, akármilyen más dologban, széthúzás, az egyik tud rohanni, a másik döcög, és együtt kell haladni. Valóban mikor várjuk el? Mikor várjuk meg azt, hogy Istentől kapjunk olyan sebességben hozzánk illő társat, hozzánk illő szolgálótársat és embereket? Mert én rohanok. Általában körbe-körbe, miközben egyenesen kéne menni. Ne öltözzél vegyes szövésé, azaz gyapjúba és lembőszölt ruhába. Itt el lehetne menni az áldozatokig, de nem akarok most elmenni. És a 12. verset folytatom. A te felső ruhádnak négy szegletére, mert felülre öltesz, boltokat csinálj magadnak. Sokszor lehet látni néhány emberen, haszidnak mond a zsidókon, hogy kilóg a rojt, a szemlérő rojt a ruhájukból. És én azt mondom, fölösleges. Nem a szemlélő rojt a fölösleges, hanem ha csak a rongy van, az a fölösleges. Ha ez a rojt, a szemlélő rojtok ott vannak az életünkben, és minden pillanatban látjuk, hogy Isten törvényre van szükségünk, emlékeztetnek ezek a csomók, akkor jó úton járunk, mert Isten törvényre gondolunk. Kellenek a törvények? Isten még úgy is biztosítja a törvényeknek a szükségességét, felhívja a figyelmünket rá, hogy vizuálisan is, vagy a kezünk tapintásával is értsük meg, minden percünk az ő törvény alatt kell, hogy menjen. Magyar nyelvben is ismerős, a magyar szokásban, meg nótát is ismerek ilyenről, hogy zsebkendődre kös egy csomót. A szemlélő rojtoknak ennél szakrálisan is szentebb, de mégis ugyanaz a jelentése. Emlékezz mindig arra, hogy Isten törvényébe történjenek. Isten akaratába történjen minden tevékenységet, minden lépted. És amíg így folytatom sorban a törvényeket, akkor tényleg ez a kérdés. Ugyan melyik törvényt kell betartani? Ugyan milyen törvényről szól a vitánk kérdése is? Ugyan mi az, amit be kell tartani? És én azt mondom, egy törvényt tartsuk be. Keressük Istennek a szavát mindig. Keressük. Keressük, önmagunk megkapjuk a választ. Megkapjuk a választ a határainkra, a tetőn a határ. Ha Isten azt akarja, ebbe az országba éri, akkor vannak határaid, akkor nem kell Ausztráliából visszajönni. Akkor tudom azt, hogy ha elmegyek idegenbe, sose leszek se is, sehol, sehol se, sehonnai leszek. Tudod-e határaidat? Hogy Isten adott egy helyet, és annak megadta a végleteit, hogy a te tudásoddal, a te fizikai erőddel, a te éveiddel, és minden, amit Isten tud, és adott, hol a te helyed? Tudod-e? Ha csak ezt a törvényt hoznám újra és újra, hol a te határod közösségileg? Tudod, mennyi, de mennyi kereszténynek nevezett társulatot ismerek, aki zümmög mindenhol, mint a darazsak? Ahol kimondták, hogy valami édes lesz, vagy virágos, ott már ott vannak. És sose voltak hívők. Hittek abban, hogy jön egy nagy misszionárius, itt van a nagy imaerő, ott van a nagy nem tudom micsoda. És mennek, és üresek. Mert nem tudják a határaikat. Falkába járnak, igen. Mondhatnék ilyen példát, egy ilyen falkát, hogyha szemrevételeznék, a legtöbb egyedülálló, elvált, csalódott, talajtalan, és minden egy kupacba. És mennek, és mennek. Mennek, mint a pampákon a vadlovak. És csinálják a kárt önmagukba és másokon. Hol a te határod? Mi az, amit Isten adott? Mert az, hogy nő, annak vannak határai. Az, hogy nő, annak vannak elrendelt céljai, törvényei. De férfiként ugyanígy. Az, hogy család, természetesen. Az, hogy pénz, természetesen. Az, hogy emberi kapcsolataink, természetesen. Ugyan melyik törvényt kell megtartanunk, mikor emberek vagyunk, mikor szükségünk van másik emberre, társra, mert Isten is látta, hogy egyedül nem jó. Amikor szükségünk van közösségre, mert közösség nélkül se szolgálni, se épülni nem lehet. Ha van egy bizonságot, kinek mondod el, ha egymagad vagy? Hogy tudod betölteni azt a törvényt, hogy Isten igazságát, Isten bizonságát, igéjét elmond másnak? Hogy tudod továbbadni a törvényeket? És mondhatnám sorba ezeket. Ugyan milyen törvényre van szükségünk? Én úgy gondolom, amikor ebbe a heti szakaszba, a Kit TC-be, ebbe belemegyünk, akkor ki se tudnánk jönni belőle. Hiszen minden törvénynek ott van még a sziporkázon szétrobbanó, minden irányba kiterjedő ága. Most csak megálltam a kerítésnél. És el lehetne gondolkodni. De jó lett volna apám, aki kerítést adott volna, a kezét fölemelve. Mennyi mindent megúsztam volna. De jó lett volna valaki, aki több törvényt adott volna, hogy ezt ne csináld. De jó lett volna valaki, aki behatárolta volna, hogy ne hegedülj, mikor zongorázni se tudsz, és ne énekelj, amikor olyan bot füled van, hogy miért akarod azt csinálni, mert semmi közöd. Aki csak tanácsolt volna, nem irányított volna, hol vannak, és hol adjuk ezeket a határokat meg a következő generációknak. Határokat. És amikor szembe jön majd a saját gyereked, akkor te vagy a bűnös, hogy hol voltak a határok. Majd amikor 20 éves lesz a gyereked, akkor fogja mondani, hogy apám, miért nem ütöttél szájon. Majd ő fogja majd mondani, de jó lett volna, rácsapott volna. De jó lett volna, megállított volna. De neked felnőttként és felelősként és Isten igéjét ismerőként, tudod-e, hol a határ, akár az ütésben? Tudod-e, hogy az arcát a gyerekednek nem ütheted meg, mert már most rosszul mondtam, hogy szájon ütöm? Hol vannak a határaink? Mert Isten minden határt és mindent megszabott számunkra. Nem úgy, hogy te vagy a diktátor a feleséged fölött, hanem van jó és rossz lehetősége. Ugyanebben a heti szakaszban és magában a Haftarában, a profétai részben benne van, hogy Isten a rosszat is teremtette. Ő teremtette. Lehet választani. Lehet választani a következmények és az áldás közepette. És amikor itt beszéltem arról, a hitelről, a zálogról és az egyebekről, azért hadd vegyek elő egy vigasztaló részt is, hiszen a kitejtszél heti szakasznak a vigasztaló része, része annak, hogy hamarosan zsidó új év van, és előtte, Jom Kippur előtt, zsidó új év előtt, 7 héten keresztül vigasztaló proféciák hangzanak el. És a Ézsaiás 54:11-től kezdődik, el is olvasom végig. Ó, te szegény szélvesztől hányt vigasztalás nélkül való, éme ólom porba rakom köveidet, és zafirokra alapítalak. Az első versről kezdem inkább, mert az a teljes. Újjong te meddő, ki nem szültél, újjongva énekelj, kiás, ki nem vajuttál, mert többek az elhagyottnak fiai a férnél, a fiainál. Azt mondja az Úr, szélesíts ki a sátorod helyét, és hajlékodnak kárpítjai, terjesszék ki, ne tízd meg, nyújtsd meg kötereidet, és erősíts meg szegeidet, mert mindig jobb, mi balkézre kiterjesz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Zsidóságnak, Izraelnek szóló ígéret ez, Ézsás korát nem kell elmondani, milyen sötét és nehéz idő volt, mégis Istennek a szava pontosan ellentét van, amikor zsugorodik a terület, amikor szanaszét van a nép ellenségbe egymással, amikor tényleg kilátástalan a helyzet, akkor Istennek a szava mindig úgymond ellentétes. Újjong te meddő, aki nem szültél, újjongva énekelj. És talán folytatja, hogy a sátraidnak a szegélyét, sátókaróit verjed odébb, mert többen lesznek, mint gondolnád. Istennek ilyen az ígérete. Istennek az az ígéret, hogy azt a helyet, amit neked adott, azt ne csak elfoglalt, hanem már nyissad ki és tárjad is ki. És az ígéreteiben ebben a szomorú időben bizony sokan kivesznek egyes részeket. Bizony sokan kivesznek egyes részeket önmaguknak a megnyugtatására, mikor szomorú az ember, akkor elég sokszor ezt az aranymondást is elmondja, egy rövid szempillantásig elhagytalak, nagy irgalmasságban egy-egy gyűltelek. Benne van sok minden, mégis én azt mondom, kapcsolódon az előzőkhöz, az anyagiakkal szóló törvényekhez, 11. verstől valóban annyit folytatom. Ó, te szegény szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való, ímé olomporba rakom köveidet, és zafirakra alapítalak, rubinból csinálom falad párkányzatát és kapuidat gránátkövekből, és egész határozott drága kövekből. És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelek hozzád. Én ezt a verset ma kiemelem. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelek hozzád. Abban az időben valóban nehéz helyzetben volt egész Izrael, és ma is nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Tele vagyunk félelmekkel. Mi lesz a holnapban? Mi lesz a hónapban? Mi lesz a holnap, és egyáltalán még naponként is a hétfői nappal mi lesz már? Az első munkanapoddal. Lesz-e munkahelyed? Lesz-e elég pénzed arra, hogy kifizesd a tartozásaidat? Lesz-e arra pénzed, hogy megéljél? És én úgy gondolom, érvényes ez a törvényekkel együtt. Érvényes. Ne rettegj a nyomortól. Igen, ne rettegj a nyomortól. Ha a kölcsöneid úgy vannak, mint Isten szerinti kölcsönök. Ha más embert nem zsarolsz meg, nem átkoznak az miatt, ahogy te bánsz velük, anyagiak területén. Ha nem adsz, veszel uzsorára. Ha megadod az adósságaidat, és így tovább. Ne gondolj a nyomorral. De gondolj arra, hogy a nyomorban mi vitt bele. Az, hogy istenkedtél, az, hogy a fogyasztásod, az elképzelésed, és az, amit elköltöttél. Isten akaratán túl volt, mert magad Istennek tartottad. Mert kell akkora ház, hogy a szomszéd is meglássa. Régi magyar szokás, hogy a falu végén az utolsó ház mindig magasabb volt az előzőnél. Lehet, hogy más is így volt, de ezt láttam ebben az országban, az 1970-es években például. Bizony túlléptük azokat a kereteket, határokat, amit Isten nagyon is láthatóvá tett nekünk. A rongyrázás, a vagyok valaki. Ez mind a te nyomorúságodnak a gyökere. Bizony. És most meg akarod adni? Azt, ami nem kellett volna? Irány rabszolgaság. Bele fogsz még mélyebben süllyedni. Isten elé kellene állni végre, hogy mennyi kamatot vettem magamtól? Mit fizetek? Mit vásároltam? Mire költöttem? Mindazt, amit tőle kaptam. Bele kellene gondolni, hogy miért vagyok kapcsolatban olyanokkal, akik engem kizsákmányolnak, akik bizony búsásan leszedik a kamatot rólam. Lehet ez egy pásztor, egy gyülekezet, egy vallás, a főnököd, a világa, mindegyik lehet. Ne őt utáld, azt a szellemiséget, ami téged is elkapott, mert nekem feltétlenül kell valami. Istenkedni akarok. Nekem minden kell. Mindenből a nagyobb kell, és a másik embernek a bőrén is. És csodálkozok, hogy ezt kapom vissza, és csodálkozom, hogy én is áldozat leszek. Amikor Isten azt mondja, ne félj a nyomorúságtól, igazság által. Az igazság által pedig úgy kezdődik, oda megyek Isten elé, Uram, hol rontottam el? Uram, hol? És ő meg fogja mutatni azt, hogy ki vagy te, mik a határaid, és milyen törvényeket adott az arra, ami a tied. Nem uralkodás, a te igazságod, mert az egész világ mindenféle gagyikat vásárol, és bemegy a divat hullámok tömkelegébe, akkor neked is az kell, hogy legyen. Isten meg fogja mutatni azt, hogy erre nincs szükséged. Mindent megteszel az egészségedért, és mindent megteszel azért, hogy ne legyél egészséges. Minden. Egész nap autóba ülsz és nyomorogsz, utána szeded a gyógyszereket és mész testépíteni. Mondhatnám sorba egész hétköznapi dolgokat. Isten igazsága az ő törvényét megismerni, és abban megvizsgálva, ha kell megítélve, de mindenképpen kegyelemben élni. Az, hogy nem kell félni a nyomorúságtól, ez maga a kegyelem. De a kegyelmet meg kell először. Az a számadás, hogy én hogy bántam az enyémmel, a máséval, mert nehogy azt hitt, hogy a másik nem kéri számon rajtad a te uralkodásodat. És ebből csak egy következik. Ha téged leuraltak, te leuraltál, az mindenképpen háború. Mindenképpen összecsapás, kis vagy nagy fokon. És annak a következménye valóban a nyomorúság. Az emberi kapcsolatok teljesen megszűnnek, Isten törvényei még jobban nem működnek, és még nagyobb nyomorúság következik be. És a nyomorúság nem mindig azt jelenti, hogy mennyi pénzed van, mert van szellemi nyomorúság, van lelki nyomorúság, és van testi is természetesen. Ne törődj a nyomorúsággal. Ha Isten törvényében találkozik egy ember a társával és a testvéreivel, bizony meggazdagszik. Gazdagodik a szeretetben, ami Isten szerinti szeretet. Testvért kaptam, és már gazdag vagyok. Tudjátok, hogy a gazdagságról mennyi, de mennyi más fogalmunk alakult ki. Mennyi. És az emberiességi törvények, a humanizmus, mennyi, de mennyi kárt okozott bennünk, mert nem gondolkodunk Isten szerinti realitással. Mennyit? Ismerem-e Isten törvényeit? Ismerem-e Isten akaratait? Mert ha nem, vagy nem vagyok engedelmes, a következő lépés a nyomor. Nem szól az ige, mert én akarok az ige helyet szólni. Elvesztek az emberi kapcsolataim, érzelmeim, sekélyesedek. És ennek egyértelmű a következménye, fizikailag is, hogyha bajba vagy, nem lesz, aki egy tál levest adjon. A törvénynek az elvetése szellemi, lelki és fizikai nyomorúsághoz vezet. Hát ebben van a világ. Ebben van a világ. És ennek a világnak csak ismét folytatom. A nyomorúsága ott lesz stabilizálva, amikor egy feudális helyzet lesz. Lesz király. Lesznek hercegek, grófok, és a tömeg a pornép, akinek nincs más lehetősége. Ez a király antikrisztusi király. Ez a helyzet antikrisztusi helyzet. Ha nem venned észre, így sétált be az emberiség. Egy hamis Krisztus az antikrisztusnak az uralma alá. Így. Tehetetlen, feudális hierarchia most épül és most stabilizálódik. Ennek a külső nyomait is lehet venni, látni, társadalmi szinten, nemzetközi szinten, politikai szinten, minden szinten. De akarsz-e nyomorogni? Akarsz-e rabszolga lenni? Akarsz-e feudális rendben az utolsó lenni? Vagy belemész abba a harcba, hogy én is lopok annyit, és én is bánok törvénytelen annyit, hogy valahol legalább a középosztályba kerüljek ki, valami grófocska legyek. Isten egészen mást akar, az, hogy ne nyomorogjál. Isten azt akarja, hogy ebben a harcban ne legyél rabszolga. De ez a törvények szükségesek. A törvény így tesz szabaddá. És minél több törvényt ismersz, annál inkább szabad vagy. És abban a királyságban, ami Krisztus királysága, ott bizony ezekre el sem érhetnek. Nem érdekel az a nyomorúság, ami a világ nyomorúsága. Bizony gazdagodásra vágyik az ember, úgy szellemben, mint lélekben, és éppen elég az, amit Isten megad, mert gazdag vagyok. Éppen elég. Isten annyi törvényt adott nekünk, hogy mindenre elegendő. Istennek a törvényét ezért kellene megtanulnunk. Megtanulnunk és alkalmaznunk is. Isten ígérete, nem fogsz nyomorogni. Tudod, miért nincsen testvéred? Mert önző vagy. Tudod, miért nincsen neked az, ami gazdag, Isten értékrendjében gazdagság? Mert a pénz imádatában vagy. Tudod, miért vagy szellembe gazdag? Mert te vagy a magad Istene. Ezért nem leszel sose gazdag Isten szerint. Szegények vagy gazdagok, ez a kérdés. Ebben a heti szakaszban sok példa van, sok törvény van, sok figyelmeztetés van, és igazából, amikor így elővesszük az Ószövetségnek a törvényeit, nem az a kérdés, hogy mi érvényes ma. Mert persze, hogy a pénznek a vonzásába, uralmába, vagy abban a pillanatban, azt mondom, hát ezek mózsdi törvények. De a zsidóké volt egy, kettő, az is elmúlt már, még már nekik se kell. Isten, amikor törvényeket adott, örök törvényeket adott. Addig, míg ez a föld működik, a föld törvényei nem változnak. Amikor valakinek a szamarát föl kell emelni, mert összeesett, az nem más, mint valakinek az egzisztenciáját kell megemelni. Szükséges, de nem humanizmus. Testvéri kötelesség, hogy azt, amit Isten neki adott, te segítheted. Nem szociális, humanista szórakozás, hanem hogy abban, amit Isten adott, a helyre álljon és működjön. Egy szülőnek is ott kell fölemelni egy gyermekét, amikor éppen családot alapít, mert nehéz neki a kezdet, hát segíts neki. És amikor valaki egészségileg összeesik, nem tudja betölteni Istennek a tervét az életébe, akkor segíts neki, hogy minél hamarabb föl tudjon állni. Mindenben Isten tudja áldani, és úgy működje a magánélete, a családja és a közösség élete Krisztus testében. Ezek a törvények mind arra tanítanak, hogy törvény nélkül nagyon is szerencsétlen nyomorultak vagyunk. Nagyon szerencsétlenek. Bármennyire hisszük, hogy gazdagok vagyunk, éppen nem vagyunk gazdagok. Bármennyire tud ez a világ mindent, a információ robbanásszerű bőségében az alapokat nem tudja. Bármennyire bárki bármikor manapság lefekszik, mert szabad, soha se fogja megérteni, mi az, hogy házasságban egyé lenni két embernek, szegények. Sokan azt hiszik, hogy nem kell gyerek, mert hát az pénz meg egyéb. Nem vállalják mondjuk így családtervezés. És nem tudja, mi az, amikor két kéz átöleli. Nem tudja. Pedig Isten valahol belénk ültette a kis puha kezeket, a testvéri mosolyt, az öleléseket, a segítést és mindent. Csak valahogy rosszul használjuk. Tudod-e, hogy a törvények igazából benned vannak? Tudod, hogy mennyi törvény van, lelkiismereti törvény, amit elhallgatsz magad elől? Mennyi vágyakozás van egy törvény irányába, hogy szenvedsz is tőle, hogy azt a törvényt nem töltöd be? És önmagadat csapod be. Azt hiszed, hogy gazdag vagyok. Azt hiszed, hogy szellemben gazdag vagy. Nem vagy gazdag. Azt hiszed, hogy nagy tudású vagy, csak semmit nem tudsz. Azt hiszed, hogy tele van pénzzel a zsebed, és mindenki vagy. Nem vagy. Szerencsétlen nyomult vagy. Isten a törvényével gazdagít meg. Ő csak azt adja, ami neked kell, de az nagyon kellene. Az, hogy tudod, hogy hol a helyed, tudod, hogy hogy kell ott élni, és ki tudod azt is mondani, hogy szép, áldott minden, de tulajdonképpen én vendégségen vagyok ezen a földön. És egy olyan kényelmes és jó állapot. Vendég vagyok itt, mert van egy hazám, ahova hazamegyek. Van egy házam, ami az atyai ház. És én úgy gondolom, annál szebb szabadság és nagyon áldott állapot nincs, mikor tudom, hogy vendégségben vagyok. Egyiptomban is vendég vagyok, ahol nagyon nehéz. De vendég vagyok, gér vagyok, jövevény vagyok. Akkor sok mindennel egészen más viszonyba kerülök. Amikor megöregszel, akkor átdöbbensz, hogy vendég voltál, és ez nem egy befejezés és tragédia, hanem megyek haza. Itt is voltam. Mennyiben másabb, mint ragaszkodni ahhoz, ami nem a tiéd. Nyomorultnak lenni nagy gazdagságban. Isten a gazdagságot akarja adni, és nem a nyomorultságot. Amikor pedig Istenen kívül bárki más uralkodik, ott nyomorúság van. Ott kihasználás van, ott az emberi kapcsolatok egész mások. Valakinek győzni kell. Valakinek uralkodni kell, valakinek fizetni kell, és bizony, a mai világban ezt akár pénznek is hívhatjuk. Megvettek kilóra, megvették az életedet, mert becsaptak. Neked minden kellett, és semmit nincs. Lehet, hogy van fizikálisan. Lehet, hogy ott a kulcs a zsebedbe, 2-3, nyaraló, kocsi, ház, de egy kulcs valahogy nincs meg, a legfontosabb. És Istennek a törvényei a legfontosabb kulcshoz vezetnek el. Egy olyan élethez, ami valóban vendégség ezen a földön, jövevény voltál. Egy olyan kulcshoz, ami az örök életnek a kulcsa. Ami pedig nem más, mint az igazság által az ígéreteknek a beteljesedése. Úgy nemigen szeretjük az igazságot tudni, és így igazából nem szeretjük a törvényeket se. Pedig ha egyszer úgy őszintén odaállnék, hogy én ki vagyok, Isten hol akar látni, és Istennek milyen parancsai vannak férfire, nőre, családra, és így tovább, akkor sokkal kevesebb csalódás és tragédia jönne. És békességbe jönnék azokkal együtt, szövetségben Krisztus által, akik valóban ők is tudják, hol a helyük, mi a teendőjük, és mindezt hogyan tesszük. És ez a békesség házasságon belül is így működne. Nekünk nem kell megbeszélni dolgokat. Mi csináljuk. Örömmel mondom, és bátran kimondom előttetek is, nem volt sose vita közöttünk, mi mit csináljunk. Nem azért, mert egyedül uralkodó vagyok, hanem lehet, hogy előbb kitalálja azt, amit én még nem is mondtam el neki, hogy mit szeretnék, vagy mi a következő lépés. Az egy hangúság, egy nevezőn létel bizony úgy működik, hogy Krisztusban, Isten akaratában élni valami nagyon jó. Önmagamban békébe lenni, házasságban, családban békébe lenni, Krisztus testében békébe lenni, és ebben a világban jövevénynek lenni vendégként. Olyan jó így, és így mondhatom, hogy gazdag vagyok. Sorban mondhatnám a törvénynek a szellemi tartalmát is. Nem tartozunk egymásnak. Nem. Akkor, mikor az egész világ azon szenved, hogy körbe tartozás van, azért nem működik a gazdagság, mert mindenki tartozik mindenkinek. Bizony ezért. Mert valaki ellopta. Azt, amit egymásnak kellett volna adnunk, valaki ellopta. Valaki kiszedte a tőkét, bedűtötte a KFT-t. Csinált egy saját KFT-t. Tudod, hogy egy házasságot be lehet dűteni saját haszonra? Tudod, hogy egy házat, egy gyülekezetet be lehet dűteni, és egy másik KFT-t, gyülekezetet létrehozni? Szüntessük meg a körbetartozást. Amink van, adjuk oda egymásnak. Azt, amit Istentől kaptunk, és amiben többet kaptunk, hogy a másiknak is adjunk. És én nem pénzről beszélek, hanem a szellemiről, a lelkiről, és ha adódik, akkor az anyagiról is, a gazdaságiról is, a fizikálisról is. Isten nem csak azt ígérte meg, hogy nem lesz nyomorod, hanem azt is, hogy többet ad, hogy tudjál másnak adni. A feleslegedből. Nem kamatra, hanem ingyen. Isten azt akarja, hogy ingyen kegyelméből éljünk, azt akarja, hogy ingyen szeressük a másikat, azt akarja, hogy ingyen adjunk, azt akarja, hogy ingyen gazdagítsunk másokat. Aminek a következménye, hogy te is gazdag leszel, ha más is tudja ezt. Mivel ma körbe tartozik a világ, ezért szellemben, lélekben szerencsétlen szegény. Fizikailag viszont vannak, akik lekaszálnak, és a többség szegény marad. És a lekaszálásnak a csúcspontján bizony az Antikrisztus van. Ő indítja ezt az egész leszegényedést. Szellemben, lélekben és fizikailag egyaránt. Tudod, hogy jövevény vagy, de töltsd be azt, amit itt be kell tölteni.